Dicsértessék Jézus Krisztus! Hetszer Gábor, szobi plébános vagyok. A kegyelem az isteni irgalom befogadásáról, vagyis a Szent Jónásról szóló sorozatomat mondom. A mai alkalommal a bűnről beszélgessünk. A bűn fogalmára azért van szükségünk, mert enélkül nem lehetséges a gyónás. A gyónásban a bűnöket kell elmondani. Ma viszont azt tapasztalhatjuk, hogy sok ember úgy gondolkodik, hogy hát nincs nekem bűnöm, nekem nehéz élet jutott, rossz volt a gyerekkorom, rosszak voltak a tanáraim, nem megfelelő a házastársam se, problémák vannak a gyermekeimmel, mindezt a mai kor, a társadalom, az emberi élet hozta magával, mit tehetek én, nem tudom megjavítani az egészet így egymagában, én nem érzem magam bűnösnek, sodródom a zárral. Valóban, hogyha utána nézünk annak, hogy miért nem éreznek az emberek bűntudatot, akkor annak az az oka, hogy ma egészen különböző normák állnak az emberek előtt, különböző követelményrendszerek, van olyan felismerés, hogy mondjuk egy primitív közösség, ezt vehetjük időben is, hogy a legelső közösségek nyilván a közösség ellenességet tartották a legnagyobb bűnnek, és azt büntették legjobban, aki a közösség ellen vétkezett. A mai kor például azt tartja bűnösnek, aki a haladással szembeszegül, aki kilóg a sorból. Ebből is látszik, hogy valóban különböző korok, különböző módon ítélik meg az emberek cselekedeteit, és ha most a Bibliát nézzük, még a Bibliában is vannak zavarba ejtő dolgok, amik lehet, hogy magyarázat nélkül nem tudnak eligazítani bennünket. Még Jézus jósága, megbocsátó készsége is zavarba ejtett bennünket. Például azt mondta, és úgy imádkozott a bántalmazóiért, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát valóban, hogyha nem tudja az ember, hogy mit cselekszik, akkor nem követel bűnt. Csak hogy a Jézust kínzók nagyon jól tudták, hogy mit cselekszenek. Egyrészt a főpapok, hogy miért ítélték el őt. Másrészt Pilátus is látta az igazságot, meg is akarta menteni Jézust, csak nem volt ereje hozzá. Az más kérdés, hogy Jézus mégis védelmébe veszi őt, még őt is, és bocsánatot kér a számára. De ettől a Pilátus bűne és a főpapok bűne mégiscsak bűn. Gondolkodjunk el azon, hogy hogyan látja maga Isten a bűn. Sokan úgy gondolják, hogy a bűn az felségsértés a jó Isten ellen, ez lenne, akkor nem megváltót, hanem megtörlót küldött volna a bűnösökhöz. Az sem lehet, hogy Isten csak pedagógiai okokból haragszik a bűnre, mint ahogy a szülő néha befelé talán mosolyog a kisgyermeke huncutságán, de a gyerek felé haragos arcot mutat nevelési célzattal. Hát a Jóisten magatartása nem lehet ilyen a bűnössel szemben, ezt abból láthatjuk, hogy Jézus végül is meghalt a bűnös emberekért. A bűn az valami nagyon komoly, nagyon nagy dolog lehet mégis, és nincsen rá igazi mentség, mert Jézus meghalt a bűnösökért. Ha most a bűnt ezek után, a előzmények után, vagy az ilyen felvezetés után mégiscsak meg akarnám határozni, hogy az micsoda, hát elmondhatom azt is, amit már a kisiskolás korban tanítunk a gyerekeknek, hogy bűnt az követel, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik az Isten parancsának. Ebből a meghatározásból kitűnik az, hogy mit tartson a gyermek bűnnek, amikor tudta, hogy rosszat tesz, és mégis megteszi, amikor azt akarta is, nem csak úgy kényszerítették tőle. Ez egy megfelelő magyarázat gyermekkori szinten, de van annél talán egy kicsit mélyebb is. Úgy gondolom, hogy a bűnnek a lényegét valahogy a hiába valóság szóval tudnám leginkább megértetni. Amikor az első bűnt elkövették az emberek, akkor Isten mondta, tehát és akkor is érvényes volt, hogy hajtja uralmává a földet, de a bűn után azt mondta, hogy a föld tövis terem neki, és fáradtsággal fogja végezni a munkáját. Az első asszonyt Évának, az élők anyjának nevezi a Biblia, mégis az lett a büntetése, hogy majd vágyakozik a férje és a gyermek után, de pont ezen a területen éri őt a legnagyobb csapás, mert ellentmondásba, ellenszegülésbe ütközik, és ezért mondjuk, hogy a bűn lényege a hiába valóság, a meddőség. A vétkező ember nem csak egyszerűen rosszalkodik, vagy fellázat, hanem vergődik, küszködik, alkot, de sokszor az elmúlásnak, a célba nem érésnek, a csődnek. A bűnben találkozik az ember az elmúlással. A Teremtő Isten szava legyen, amely létet és életet fakaszt, a bűnös szava és választása viszont a halált fakasztja fel. Olyat alkot, ami elmúlásra van ítélve. Igazában ezzel a magyarázattal elég mélyre és elég régi dolgokra megyünk vissza. Ismerős a mitológiából is a Sziszipusz alakja, meg a Bibliából is a bábeli torony építők példája, illetve esete, akik hiába végezték a munkájukat, hiába törekedtek valamit megvalósítani, nem sikerült. A egyik elmúlt alkalommal idéztem néhány sort Ady Endrétől, az Első asszony című verset, meg a Patyolat üzenetét, és egy harmadik verset is, amelyiknek egy gondolata már tudom, hogy megfogott valakit, még nem is hallotta sose ezt az Ady verset, amelyikben a meg nem született gyermekével foglalkozik, mint egy ködalakkal, pedig milyen sok cselekménye volt az életében, amiből élet fakadhatott volna. De az mind hiába való meddőségre ítélt cselekedet volt, nem lett belőle semmi, vagy mondhatnánk, hogy senki. Nem lett gyermeke. És ezt nagyon szinte megsiratja az egyik költeményben. Most ennek ellentéte, ennek a vergődésnek, hiába valódásnak, meddőségnek a megváltás, ott minden, még a szenvedés, az elbukás is értelmessé, célra irányítottá válik, a halálból is élet támad. Talán a megváltás is jobban érthető ebben az összefüggésben. Szoktuk is mondani, hogy hát a bűneink és gyanúságaink ellenére Isten nem büntetett meg, sőt valami jót hozott ki a rossz indulás ellenére is. Hát Isten ezt meg tudja tenni, ez a megváltás. De a mi rossz cselekedeteinkből önmagában nem jön ki jó, csak akkor, hogyha Isten közbe lép. Tehát hagyj elemezzem még egyszer így a bűnt, hogy hiába valóság, meddőség, vergődés, céltalanság, célhoz nem érés. Rengeteg sok bűnt föl tudnék így sorolni. A lopás, amikor összelop valaki valamit magának, egy autót vagy egy szép házat, és egy pillanat alatt elveszíti egy karambolba, vagy nem lesz neki örököse, nincs kire hagyja a házát, és egyszerűen marad a lelkiismeret fordulás, amelyik azért a lelkemélyén biztosan ott van, és értelmetlen, hiába való, céltalan volt minden cselekedete, amelyikben nem volt ártatlanság, tisztaság, hanem csak bűn. És ennek látnia kell mindenkinek a következményét. Ha az imént idéztem azt, hogy mit tanítunk már az elsázó kisgyermekeknek is a bűnről, most még tovább idézhetem, itt van a kezembe a 7. osztályosok hittankönyve, Nemes György és Másik Mária Isten útján című könyvben a 22-es lecke, a bűn. Ő így mondja, hogy a bűn elfordulás Istentől hűtlenség vele szemben. És a bűnnek különböző megjelenési módja, fajai is vannak. Tudjuk, hogy van halálos bűn és van bocsánatos bűn. Én itt a órákon úgy szoktam szemléltetni, hogy hát egy szálhajadat véletlen kihúzni, az ugye megbocsátható. De ha valamiért nagyon fölmérgesítesz és belemarkolok hajadba, és egy fémarékkal kitépek, hát az már nehezen megbocsátható. Tehát ilyen a halálos bűn, amelyiknek van valami olyan következménye, amelyik nem hozható könnyen helyre, talán csak a Jóisten segítségével. A halálos bűn valóban csak a Szent Jónás törli el, vagy a tökéletes bánatát. A tökéletes bánatban nem igen bízhatunk, mert az az lenne, hogy teljesen Istenre hangolódva bánjuk meg a bűnünket, viszont sokszor nem tudunk ráhangolódni, azt mondjuk, hogy mérges voltam, a bűn jól esett, a bűnből meggazdagodtam, hol van itt a tökéletes bánat. És ne feledjük el, hogy tárgya szerint el lehet követni a bűnt a túlzással vagy a hiánnyal, és a bűnbánati imádságban is felsoroljuk, hogy hogyan lehet bűnöket elkövetni gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. És a mulasztás is nagyon súlyos bűn. Böjte Saba testvér nem győzi hangsúlyozni, hogy a mulasztás nagy bűn, és ha ezt ő mondja, az nagyon hiteles, mert ő aztán nem mulasztott el valóban semmit sem abból, hogy másoknak segítsen és másokat megmentsen. A bűnöknek aztán lehet különböző csoportjai, szentlélek elleni bűnök, égbe kiáltó bűnök, hét fő bűn is. Hát most már ezt nincs módom tovább részletezni. A szentlélek elleni bűnről még egy mondatot. Tudik, ez az a bűn, amit nem lehet megbocsátani, szoktuk mondani, és ezen nagyon megvannak az emberek lepődve és botránkozva. Ennek az a magyarázata, hogy a szentlélek elleni bűn a megáltalkodottság. Amikor valaki nem bánja meg a bűnét, nem kér bocsátot, hát azt a jó Isten se bocsátja meg. Ennyit szerettem volna a mai alkalommal elmondani a bűnről, hogy tisztában legyünk vele, mert a gyónásban a bűnöket kell felsorolni. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az isteni irgalom befogadása. Heffler Gábor atya osztotta meg gondolatait a Szent Gyónásról.